Szeretettel köszöntelek benneteket idei utolsó podcastunkon, a NEK utolsó podcastján, hiszen szilveszter napja van, és szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznőt. Szervusz!
Szervusz, én is mindenkit szeretettel üdvözlök.
Hát az év utolsó napja van, Anna. Nem volt könnyű ez az esztendő. Hogyha visszatekintesz, akkor mik azok a pontok, amik a leginkább nehézséget jelentettek, és mi az, amit ezekből te megtanultál, vagy megláttál?
Hát a legfájdalmasabb az a március 14-e volt, ami nem fog kitörlődni az emlékezetemből, amikor először közölték velünk, hogy az öreg hölgy látogatása bemutatója előtt 2 héttel haza kell mennünk. És másnap már itt voltam, március 15-én itthon, és hát azóta gyakorlatilag tart ez az adventünk, reménykedünk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Azóta még 2-szer nekirugaszkodtunk, 1-szer nyár közepén 2 hetet próbáltunk egy bemutató reményében, aztán még 1-szer ősszel nekirugaszkodtunk, amikor is a bemutató előtt 1 nappal jöttünk haza. Tehát már látta a közönség, a főpróba közönsége, és ismét haza kellett jönnünk. Úgyhogy ez az idei év, ez erről lesz, azt hiszem mindenki számára, Egy furcsa rossz emlék, de van jó oldala is ugyanakkor. Szerintem egy csomó mindenhez közelebb kerültünk, ami értékes, ami fontos az életünkben. Talán a családok is egyre jobban figyelnek egymásra, vagy kénytelenségből, de elkezdtek igazán fontos és értékes dolgokkal egymással kapcsolódni, és talán ez a haszna ennek, egyedül ennek a szörnyű Covidnak. Jó lenne minél hamarabb túl lenni azért rajta.
Azért színészként ez különösen nehéz lehet, hiszen a ti életetek arról szól, hogy játszotok személyesen ott a színpadon, és minden egyes színdarabban megszületik valami csoda. Tudjátok egymásban a lelket tartani színészként? Mi az, ami segít, ami átsegít ezen a nehéz időszakon?
Igen, egymásban is, de a közönség is tartja bennünk a lelket. Én nekem 1 darab előadásom ment le azóta a közönség előtt, és hát az is, nem is tudtam, hogy a Tapsrendnél az Ajtó előadása ment le Debrecenben, és nem is tudtam, hogy most sírjak vagy nevessek, mert olyan ambivalens érzések voltak bennem, amikor felment a fény előadás végén. Én olyankor már nagyon fáradt vagyok, és szinte nem is nagyon tudok figyelni a visszajelzésekre, de persze nagyon jól esik a Taps, de most azt láttam, hogy ott ül 250 vagy 280 ember, egymástól távol, maszkban, és csak a szemek villogtak, ilyen hálás, fárás szemeket láttam magam előtt, és gyakorlatilag úgy éreztem magam, mintha egy erdőben lennék este, és vadak szeme csillogna, macskákon szoktam látni ilyet éjszaka, kint a természetben, igazából erdőben még nem voltam éjszaka, de ilyesmi érzés lehet, hogyha ezt látja az ember. Tényleg nem tudtam, nagyon meghatottam, de ugyanakkor volt benne valami komikus is, és valami elborzasztó is, de még egyszer mondom, hogy megható is, mert arra gondoltam, hogy ezek az emberek tényleg halált megvetve eljönnek, és néznek bennünket. Meg sok minden más jelből is észrevettük, hogy végül is azért mégiscsak fontosak vagyunk, mert lelkileg nagyon nagy erősítésre szorultak az emberek. Mi is, egymás között is. Ezt ugye biztosítottuk a mindennapos, szinte mindennapos Zoom próbákkal, most is ez így van, naponta találkozunk és beszélgetünk, meg elemezzük a következő színdarabot már, de hogy a közönség mennyi mindent kért tőlünk, arra bizonyíték, hogy egyetlen egy szabad délutánom nem volt az egész tavaszi és az őszi bekövetkezett ciklus alatt, mert hol egy videót kértek, hol egy versfelvételt, hol felolvasást. Én például felolvastam vakoknak, gyengénlátóknak könyvtárba egy 350 oldalas könyvet a telefonomra. Tehát egészen elképesztő munkáink és feladataink lettek, kezdve attól, hogy buzdítottuk az embereket a maszkviselésre, az otthonmaradásra, ezt kérték kerületenként, televíziónként, rádiónként. Tehát igazából minden nap készült egy-egy felvétel, vagy egy irodalmi alkotás egy-egy szelete, szóval nem voltam munkanélkül, és a saját könyvtáramat gondoltam, hogy majd rendbe hozom, de ez még a mai napig nem teljesült, mert annyi a feladat, és most is folyamatosan rendre érkeznek a felkérések, úgyhogy nem maradtunk munkanélkül, pénz nélkül igen, de munkanélkül nem, és ez azért valahol nagyon jó érzés, hogy lám mégiscsak kellünk akkor is, amikor nem tudunk közönség elé állni.
Kicsit menjünk vissza időben, úgy tudom, hogy te egy pici faluból, ősiből származol. Milyen értékeket hozol innen, milyen családból jöttél, és hogyan kerültél kapcsolatba a hittel, és később pedig az is érdekelne, hogy ebből a kis faluból hogyan vezetett az utad a színészethez.
Hát ősi a világ közepe, szóval mondhatjuk azt, hogy kicsi falu, de ha számba veszem már, hogy csak kossuthdíjasok hányan vagyunk abból a 2500 lelkes faluból, tehát csodálatos emberek jöttek onnan, és a mai napig is szerintem egy titokzatos kis varázserő működik ott, vagy egy különös áldás, azt mondhatom, mert igazán jó emberek és barátok származnak onnan, akik megismerjük egymást később is, és segítjük is egymást, ahol csak tudjuk. Egy talán honfoglaláskori településről beszélünk, a neve is talán innen származhat. Ezt egy irodalmi szakkörön tudtam meg én pici lánykoromban. Böröcki Gáborné, első csodálatos tanárnőm, aki sokat aztán adott nekem élete végéig, ő kutatta ki, hogy talán Euse vagy Usebú vezér neve lehet ősi, és így aztán nagyon nagy múltra tekinthet vissza. És a mai napig is bukkannak elő a varkori kincsek, meg tálak, meg ékszerek, és mutatják, hogy milyen nagyon ősi ez a település tényleg. És hát ami a hitet illeti, abba beleszülettem. Szüleim mindkét részről, nagyszüleim hívő emberek voltak, nagymamám még teljesen a katolikus templom mellett laktak, tehát mi vasárnapi mise után, ami hát életem első emléke, hogy a szüleim visznek, két oldalt fogják a kezemet, és én repülök a magasba egészen a templomig. Minden mise után a nagymamámhoz bementünk, aki hát különösen imádságos asszony volt, minden körülmények között szerintünk még mindig az ő imáiból él az egész család, annyira lelkes és hívő, imádkozó asszony volt. Tehát én beleszülettem, nem kellett semmi katartikus dolognak engem ehhez téríteni. Számomra olyan, mint a levegő, a vallás, az énekek a fülemben vannak a templomban, a papok nevei, sőt, még születésem előttről is ismerős nekem az a templom, olyan sokat meséltek a szüleim arról, hogy a háborúban ott gyűltek össze, ott menekültek meg hol a németek, hol az oroszok elől, mert azt a falut mindkét oldalról támadták. Egy fontos védvonal mellett volt, azt hiszem a Margit vonal mellett, és ezért aztán hol németek, hol oroszok csaptak le a falura. Édesanyám is sok szép emléket őriz onnan, hiszen őt bújtatni kellett folyamatosan fiatal lányként. Úgyhogy akkor lovas szekérre rakták, és ment a szén alatt bújtatva őskűre és a környező településekre, Tésre, ahol rokonok voltak. Szóval nagyon sok történetet meséltek nekünk. Ugye mi nem tévés meséken nevelődtünk, hanem rendes embermeséken, amiket a szüleink meséltek el. Nagyon sok ilyet őrzök. Édesapám német fogságáról sok mindent tudok, de ugyanezek az alkalmak megismétlődtek, tehát a mesés alkalmak, tolfosztáskor, disznóüléskor, szüretkor. Igazából olyan érzésem van, hogy egy csomó mindennel megtöltöttek engem, még mielőtt én ezt felfoghattam volna. Ezek a mesék az ottani emberek lelkéből származnak, az ott megtörtént eseményekről. de mégis elemelt formában, hiszen már mese formájában jutottak el hozzám, és sok humort tettek hozzá, és sok rálátásuk volt már a mesék által ezekre a történetekre az ott élőknek. Tehát egy transformált formában jut el az emberhez, és ezért nem tudok elég hálás lenni, mert a fantáziám szerintem abszolút itt indult el, hogy nem készen kapom a dolgokat, hanem mindenről tudok fantáziálni. És egyébként a játékaink is ilyenek voltak, teljesen a természetből vett játékaink. Fagyi mérésekre emlékszem, amiket félbevágott mággubókba mértünk ki a helyi lakosságnak, különböző sárból, és nem tudom, mi műből tapasztottuk össze, de boltosost játszottunk a falu végén, a szeméttelepen kincsekre bukkantunk, az mindennapos sportjázásunk eredménye volt az, hogy kincseket gyűjtöttünk össze, de ilyen volt a sétfolyó, ami akkor még nagyjából olyasmi volt, hogy bele lehetett gázolni, és fürödni lehetett benne. A nővéreim folyamatos meséi, én mindent előbb megtanultam, mint ahogy iskolába mentem, tudtam írni, olvasni, mielőtt iskolába mentem, mert hát kényszerűen hallottam az ő tanulmányaikat, úgyhogy nekem nagyon könnyű dolgom volt, és hát el is kényeztettek azért, ezt be is kell valljam, mert hát ugye a munkarész ez nagyjából mindig rájuk zúdult, és nekem már csak olvasnom kellett, és ezt kiválasztottam a legkényelmesebb szennyes kosarat a házban, és az édesanyám a tiszta ruhákat, ahogy belerakta, én meg zsupsz bele egy könyvvel, és már olvastam, és nagyon módszeresen végigolvastam az ősi könyvtárat.
Nagyon idillien hangzik, amit mondasz, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ez mégiscsak az 50-es, 60-as évek, amiről beszélünk, és azért a kommunizmus igencsak beárnyékolja ezt az egész általa csodálatosnak látott világot, és ha jól tudom, édesapád bányász volt, és akkoriban nem igen örültek, hogyha az emberek templomba járnak, sokkal inkább annak örültek, ha beléptek a párba. Ez bármiféle módon megjelent a te életedben nehézségként, vagy teherként?
Édesapám kényszerűen lett bányász, mert ő rendkívül tehetséges ember volt, és állítom, hogy bárhová mehetett volna, hanem 12. gyermekként születik meg egy családba, ahol szó sem lehetett arról, hogy tanítathassák, pedig egy rendkívül intelligens emberről van szó. Mondjuk édesanyám is, de édesapám meg főleg nagyon sokra vihette volna. De ugye megismerkedtek, méghozzá színpadon édesanyámmal, ahogy ő hazaérkezett a tulajdonképpen ebből a hadifogságból, Németországban volt hadifogoly, és hazaérkezve eljártak amatőr színházi foglalkozásokra, mert a falunak volt ereje úgy újjáépíteni a háború után önmagát, visszaépíteni, hogy közben erre is jutott még a lelkesedésükből és a fiatalok erejéből, hogy esténként népszínműveket adtak elő, és nyilván ez egy jó találkozási lehetőség is volt, úgyhogy az én szüleim bizony színpadon ismerkedtek meg, édesapám nagyon szépen énekelt, és biztos nagyon jó lehetett a színpad, is nagyon szívesen megnézném, de már csak fotókon láthattam, pedig még a idősebbik nővérem születésekor ők még javában űzték ezt. De tehát ő kényszerűségből ment el a bányába dolgozni, akkor ott lehetőség volt Várpalotán egy bányában, ott kereste a kenyeret a családjának, de hát miután említettem, hogy vallásos családba született ő is, meg hát mindenki gyakorlatilag, ezért aztán igen, vasárnaponként templomba mentünk, és édesapám a kóruson énekelt, és a hétköznapokban meg párgyűlésekre kellett járnia. Ez gondolom azért is alakult így, mert 56-ban ő szerepet vállalt a forradalomban. Gyakorlatilag a forradalmi munkástanács elnöke lett, viszont nem engedett lincselni, akasztatni a pártitkárt, ugye, veszélyben volt akkor, de édesapám azt mondta, hogy nem a mi dolgunk az ítélkezés. Így menekült meg szerintem a megtorlás elől, de az ára az volt, hogy a pártba viszont be kellett lépnie. Úgyhogy ezt a kettős életet éltük, de szerencsére nem kellett nagy titkot csinálni belőle egyáltalán, mert ott nem egyedül volt. Tehát ezt azért szerintem érezte az akkori politikai hatalom, hogy van egy határ, amin túl nem mehetnek, mert akkor gyakorlatilag nem maradt volna munkáskész, hogyha mindenkit kiutasítanak a bányákból. Úgyhogy ez egy igen, igen nehéz történet, és én ezzel nem is szembesültem, és említetted az előbb, hogy ez milyen korszak volt valóban, de kicsi gyermekként ezt az ember nem érzi meg. Sőt, még az úttörő mozgalomban is részt kellett vennem, ugye, mint mindenkinek. Csapattag lett, akár akart az ember, akár nem. Emlékszem ilyen riadó láncokra, és sok-sok évtizeddel később találtam meg például egy füzetet, hogy, és rájöttem, egy ilyen úttörő mozgalmi füzetet, hogy rájöttem, hogy mérgezték gyermekkorunktól kezdve az életünket olyasmikkel, hogy találtam egy ilyen parancsort, hogy mi az úttörő kötelessége, és benne volt egy ilyen pont, hogy a pajtások megfigyelése. Hát ezt egyszerűen, tehát egy... Ilyet egy 10 éves vagy 12 éves gyereknek a kis füzetébe lediktálni, és ott összes többi rettenetes parancs között ez ott volt, de hát erre csak később jön rá az ember, hogy micsoda szellemi kútmérgezés folyt akkoriban, és hogy a valójában a közösségi léttel hogyan húzták be az embert a saját berkeikbe ezzel az úttörő meg kisdobos csapattal. Mi csak azt éreztük belőle, hogy együtt vagyunk, játszunk, stb., de közben meg hát egy igazi tényleg kútmérgezés folyt, és ezt a mai napig egyébként érezni mindenféle téren, ennek az ideológiának a nem csak visszatérését, hanem valahol a lappangását a mai napig is érezzük szerintem saját magunkon.
Az már kiderült a beszélgetés eddigi részéből, hogy nagyon-nagyon jó értékeket, nagyon erős gyökereket hoztál otthonról, és ezzel a csomaggal kerültél fel aztán Pestre a Színművészeti Főiskolára. Mi az, ami ott kaptál, és most itt elsősorban értékekre gondolok, hiszen te még úgymond a hagyományos régi vágású színészetet tanultad olyan emberektől, akik ezt az értéket képviselték.
Igen, ez szerencsére fokozatosan történt az életemben, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen először mentem egy nagyobb városba, Székesfehérvárra, ott végeztem el a középiskolát, a gimnáziumot, a Teleki Blanka gimnáziumba jártam angol tagozatra, és tehát ott először megszoktam a városi légkört, és utána kerültem egy kis kanyarral Budapestre, hiszen nem vettek fel rögtön a színművészetire, amiért egyáltalán nem magamat hibáztatom, és a mostani eseményekkel szemben mindig is azt gondoltam, hogy én ott nagyon sok mindent kaptam, nagyon, nagyon szerettem a mestereimet. Igazából velük is az történt, ami most történik, hogy egy csapat szépen lapátra tette őket, és akkor nekem nagyon fájt a szívem értük, Kazimír Károlyról beszélek most, aki a mesterem volt a főiskolán, de Ádám Ottó, akivel szintén dolgoztam, Várkonyi Zoltán éppen akkor távozott el az élők sorából, tehát ez rá nem vonatkozott, de Ádám Ottóra mindenképpen. Tehát egy korosztályt akkor szépen nyugdíjaztak, szépen az idézőjelben értendő természetesen, és most pedig ugyanezt a változást ez a csapat, amelyik végrehajtotta, most nem tűri. Tehát ez a mostani eseményekre hajaz, pedig változnia kell az egyetemnek, a korhoz kell viszonyulni. Szerintem jobb volt a főiskolai státusz, mert akkor nem vonatkozna rá egy csomó olyan dolog, amit amúgy sem lehet ott létrehozni. Sőt, hát szakmát kellene ott tanítani, és nem pedig politikai aktivistákat képezni, ez a véleményem erről. Ezért én ki is álltam, ezért meg is kapjuk a magunkét, ezért a kiállásért, de akkor is ezt tudom csak mondani, és tegnap jutott az eszembe, hogy mi lenne, hogyha mi most nem is tudom, kit említsek, de Lendvainé Modorában játszanánk. Tehát ez lehetetlen. Tehát változnia kell, modernizálni kell a színművészetit is, mint minden mást, és igazítani a kor igényeihez. És hát bármilyen nagy színész volt Major Tamás, azért az ő direktívái szerint ma már nem élhetnénk, vagy nem élhetünk színészként sem. Úgyhogy én ezt tudom erről a mostani helyzetről mondani. Nagyon sokat kaptam a színművészeti főiskolán. Az még az a fajta liberális szellem volt, ami szerintem jobban kapcsolódik egy művészi pályához, mint a mai. Ma úgy veszem észre, hogy konzervatívként én sokkal liberálisabb vagyok, mint a ma liberálisnak mondott emberek. Én nyitott vagyok, és szeretettel próbálok meg viszonyulni a legellenszenvesebb emberhez is, vagy a legesleg távolabb eső embert is, és próbálom nyitott szívvel fogadni és nézni, és ezt viszont nem kapom egyáltalán vissza. Tehát az én mesterem még a régi liberalizmust képviselte, így kerülhettem egyáltalán be a színművészeti főiskolára. Nem egy zárt, szűk csoport egyeteme vagy főiskolája volt ez akkoriban, hanem tényleg az akkori politika szellemében egy kis faluból is föl lehetett kerülni a színművészetire, és erős biztatást kaptam tőle. Látta bennem a tehetséget, de azt is látta bennem, hogy rendkívül zárt vagyok, rendkívül visszafogott, és mindig nagyon sok biztatást kaptam tőle, hogy használjam a humoromat, hogy legyek nyitott, és ugyanezt az osztálytársaimtól is, például Bubik István ebben nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy ő egy nagyon nyitott ember volt, nagyon kíváncsi, az alföldi pásztorral épp úgy el tudott beszélgetni, mint a püspök atyával, tehát ő nem tett különbséget emberek között, nagyon sokat nyitott rajtam, és a gondolkodásomon, és ugyanez elmondható tényleg Iglódi Istvánról is, aki a zenésmesterséget tanította nekem, és Kazimír Károlyról is. Hálás szívvel gondolok ma is rájuk. Az első fél évben rezgett a léc, majdnem kirúgtak, és ugyanis nem hallatszódott a hangom a vizsgán, annyira izgulós vagyok egyébként a mai napig is, hogy befele kezdtem el beszélni, ami azt jelképezte, hogy azt mondta a tanár úr nekem a fél évi vizsga után, hogy Prutyikám, maga hova tette a hangját? És mondtam, tanár úr, miért? Hát én tényleg sírtam, nevettem, mindent csináltam a színpadon, és mondta, hogy hát magából csak a meleg levegő jött ki, Prutyikám, úgyhogy szedje össze magát, és ez a bizalma, hogy ő nem engedett engem el, hanem küzdött értem, ez valahogy nyitotta a szívemet, a lelkemet, és ezután tényleg belevetettem magam a szakma felderítésébe, és hát évvégén megkaptam egy nagy biztatást Ádám Ottótól, amit sosem fogok elfelejteni, a Sárik hasú kígyót kellett előadnom, és ennek az a nehézsége, hogy prózából énekre kell váltani, és aztán vissza prózára. És ez viszont már olyan jól sikerült akkor, hogy Ádám Ottó a vizsgán, ami nem szokás tanári karból fölkiabálni, hogy bravo, de ő megtette ezt, és ez volt az a másik pont, ami aztán elindított bennem egy folyamatot, hogy akkor nekem nem kell félnem attól, hogy megmutassam magam, hogy elég vagyok, hogy érdekes az, amit csinálok, magamtól is merhetek mindent, és innentől kezdve elindult tényleg egy olyan folyamat, amire hát őszinte leszek, magam se számítottam. Én csak egyszerűen színésznő szerettem volna lenni, mert feszített valami mondani való, amiről magam se tudtam, hogy mi az, csak égetett, közölnöm kellett valamit, és így jött nekem ez a pálya. Tulajdonképpen mai napig is azt mondom, hogy sokkal kevesebb képességem volt, és van is a pályához, mint amennyi mondandóm. Talán ez segít át a nehézségeken, hogy még most is érzem azt, hogy van közölnivalóm, hogy fontos az, amit csinálok, amit mondok. Én ezért lettem színésznő, és minden más siker már csak plusz ezen a pályán. Én elboldogultam volna három mondatos szerepekkel is, aztán jött 130 színházi főszerep, vagy nem tudom, hány, már nem is tudom számolni, mert nem minden van számon tartva nyilván. És ehhez jöttek még a filmszerepek, a rádiós, az elképesztő mennyiségű rádiójátékban is játszottam. Úgyhogy nagyon hálás vagyok tényleg, hogy nekem az én pályámon nagyon hosszú évtizedek teltek el azzal, hogy a szakmám minden ágát, bogát művelhettem. Ma már ez nincs így. És nagyon sajnálom a fiatalokat, hogy nincs erre lehetőségük. Valaki vagy színházi színész, és akkor ismeretlen marad, mert kevés emberhez jut el, vagy filmszínész, de az meg nagyon kevesek jutnak filmszerephez. rádiójáték szinte nem készül, tévéjáték szinte nem készül, úgyhogy nagyon, nagyon rossz ez így, hogy csak a celebekből él az ország. Celebeket képes, vagy hát muszáj bámulni a Szabolcsban egy kisgyereknek, nem úgy, mint én, hogy én a harmadik Riárdot láttam, meg az énekes madarat a televízióban, és nem pedig buta celebeket. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, hogy nem ma kell kezdenem ezt a pályát, mert akkor nem lett volna ilyen szép és változatos a pályám és az életem ezzel együtt.
Ahogy beszélsz, teljesen egyértelmű, hogy a nagyon magas értékek elképesztően fontosak számodra. Mondhatjuk azt, hogy a pályádon, vagy akár mint emberként is egyfajta misszió is számodra a színészet?
Mindenképpen azt érzem, hogy még változtathatok dolgokon, még talán hatása is van annak, amit csinálunk. Hát kereskedelmi televíziók megjelenésével ez jócskán megcsappant, ez a mi erőnk, és most hát valójában új formákat kellene találni ehhez. Ezért is lenne olyan nagyon égetően fontos, hogy megváltozzon a színművészeti. Új világ, új médiafelületek vannak, hát én már ebben csak kevéssé tudok részt venni, de ami engem illet, még azért megteszem, amit tehetek, és nem csak színművészként, hanem emberként is. Tehát így vállalok el például jótékonysági nagykövetet, vagy jólét, igen, hát nagyon beteg gyermekeknek vagyok nagykövete, így vállalok bizottságokban munkát, így megyek el jótékonysági eseményekre, minden gond nélkül, nekem sosem jelent problémát az, hogy most nem tudnak valahol fizetni, ha jó ügy érdekében hívnak, akkor megyek, és ezt minden teher nélkül mondom, tehát ez számomra öröm és csupa lelkesedés, mert mindig azt érzem, hogy minden jó tettemet százszorosan fizeti vissza a jóisten, és ez nekem mindennél többet ér.
Térjünk vissza a pályának arra a pillanatára, amikor bemutattátok az Advent a Hargitán Sütő András darabját, éppen egy pár napja mutatta be ismét az M5-t, és az előbb említettél egy színdarabot, aminek a végén, ugye láttad, hogy ott ülnek egymástól távol maszkban az emberek párás szemmel, meghatottan, hát ezen a bemutató előadáson viszont kétszer annyian voltak, ha jól emlékszem, és a végén 30 percig zúgott a taps. Hogy emlékszel vissza erre? Mi volt ennek a legfőbb mondani valója ennek a darabnak, és van-e hatása azóta is?
Hát egész biztosan, mert nagyon sokak életét határozta meg, nem csak a miénket, akik benne részt vállaltunk, az aranycsapat, ahogy Sütő András nevezett minket az aranycsapatának, hanem kapok visszajelzéseket ma is, hogy például Cegléden egy orvos, egy gyermekorvos a 30. évfordulóját a színdarabnak megünnepelte azzal, hogy meghívott engem is, és egy csodálatos ünnepséget rendezett, mert azt mondta, hogy az ő életére ez olyan befolyással volt, hogy meghatározta az egész életét. Nem tudom, hányszor látta fiatal fiúként, és még feleséget is úgy választott, hogy hasonlítson rám, de hát persze nem csak ez emiatt változtatta meg az életét, hanem rányitottuk a szemét valami olyasmire, amit azelőtt nem látott. Nos, 85-ben vagyunk, amikor is ezt a színdarabot Sütő András elküldte Magyarországra, Sík Ferencnek, nekem pedig a kezemben nyomták, hogy ez a feladat vár rám. Elolvastam, egy húzamban, végig sírtam, és rádöbbentem, hogy Uramisten, semmit nem tudok a határon túlélő magyarok életéről, szorongattatásairól, sorsáról, a mindennapos küzdelmükért, a magyarságukért, semmit. Egy dunántúli kis faluban erről nem sok szó esett, egyébként meg az a kor olyan volt, hogy ez tabu téma volt. Tehát Kádár elvtárs egyszer annyit elejtett, hogy Romániában magyarok is élnek címmel, ez volt az összes, amit lehetett tudni, se Trianonról nem esett szó, se arról, hogy tényleg felvidéken, délvidéken, az Őrvidéken, Kárpátalján hány, de hány magyar él, és sok millió ember, csak Erdélyben akkor 2 millióan éltek magyarok. És semmit nem tudtunk róluk. És akkor, amikor elolvastam ezt a színdarabot, akkor nyáron egy gyulai játék után elindultunk barátaimmal, Ruboldödönnel, Funtek Fricivel egy erdélyi túrára, hogy lássuk a Hargitát, mert ezt a színdarabot nem lehet anélkül eljátszani, hogy a Hargitán ne járnánk. És akkor Sütő András volt az első megállónk, akinek a kertje legtávolabbi pontjában kellett az egész éjszakát végigbeszélgetnünk, mert mindenhol lehallgatókészülékek vették körül a lakásában, a padláson is, mindenhol. És akkor ő állított össze nekünk egy úti tervet, ami szerint megnéztük aztán a Hargitát, Sikaszót, a darab forrás vidékét, forrás tájékát. És akkor ősszel, október 14-én volt 35 évvel ezelőtt a bemutató kitűzve. Már rögtön az olvasópróbán mondták, hogy ez nem október 12-én lesz, hanem október 20-án, mert túl nagy a feladat, túl sok a munka, de már akkor is gyanús volt az az egy hét eltolás is. És ahogy haladtunk a próbákkal, már egybejátszottuk a darabot díszlettel, jelmezzel, amikor egy reggel behivatott bennünket Malonyai Dezső, az akkori színházi igazgatója a Nemzeti Színháznak, hogy a román jogvédő hivataltól kapott a Magyar Állam egy tiltó táviratot, miszerint nem mutathatjuk be a színdarabot, mert ez egy román szellemi termék, Sütő András színdarabja, gondoljunk bele. És addig, amíg nem mutatták be ott színpadon, nem jelent meg folyóiratban, kvázi nem tudták cenzúrázni, addig ez magyar színpadon nem jelenhet meg. És hát ez természetesen a színháznak ehhez alkalmazkodnia kellett, de bennünk olyan felzúdulást keltett ez a tiltás, hogy elhatároztuk, hogy mégis lejátsszuk minden nap az előadást, délelőtt, este. És akkor elkezdtek beszögdösni az emberek. És a végére már teltházakkal játszottuk úgy az előadást, hogy még be sem mutathattuk. A Filmszínház muzsika előre lehozta az arcképemet egy teljes címlapon, miközben a szerkesztők tudták, hogy tiltás van, de kénytelenek voltak azt mondani, hogy már nyomdában van a folyóirat, hogy megjelenhessen, és így meg is jelent. A Tiszatájban megjelent a színdarab, Sinkovics Imre írásával, Sík Ferenc írásával a teljes színdarab megjelent. Nagyon nagy botrány volt készülőben, mert az Európai Kulturális Fórum éppen itt ülésezett ősszel Magyarországon. Egyébként a jegyzékét a románok nem írták akkor alá, de tényleg nagy botrány készülődött, és akkor hát a központi bizottság tárgyalta már az ügyünket, és akkor a külügyérek elkezdtek jönni-menni a két ország között. Nekünk közben ugye gondoskodni kellett arról, hogy akkor mi menjen helyette, és a tártüfőt tűzték aznap estére a színház műsorára, viszont Bubik István Kerekperec megtagadta, pedig akkor ő még nem játszott ebbe a színdarabba, Funtek Frici szerepét vette át később, amikor ő Franciaországba ment, de megtagadta a színrelépést, és Vámos Lászlónak meg kellett esküdnie a Bubiknak, a fiatal színésznek, egy-két éve pályán levő színésznek megesküdött, hogy valamikor mindenképpen bemutatjuk ezt a színdarabot, és így volt hajlandó aztán egyáltalán bármit játszani az István a színházban. Ez részéről elképesztő bátorságot mutatott. És akkor diplomaták jöttek, mentek, Tabajdi Csaba nevére emlékszem, nagyon hálás vagyok neki. Jöttek, mentek, és a vége az lett, hogy januárban aztán engedélyezték a darab bemutatóját, január 2-án, ami hát egy tüntetéssé fajult már délelőtt folyamán is, este pedig hát a 650 helyre 1200-an nyomultak be. Akik viszont kint maradtak, azok meg nem tágítottak, úgyhogy rendőrt is hívtak rájuk, igazoltatták a kint lévőket, és annyira kitartóak voltak, hogy egy tanárnő a hóban kint felolvasta nekik a színdarabot a Tiszatájból, a megjelent Tiszatájból. Bent pedig hát elképesztő tüntetés zajlott, az előadás is forró hangulatban volt, mindenhol álltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak az ülőhelyek, az teljesen megtelt, a két oldalt a színházban álltak, fönt az erkélyen álltak, kabátot szorongatva az emberek. És hát a végén még mi azt találtuk ki színészek, Sinkovics Imrével, a Gárdi Gáborral, Funtekkel, Gönc Annával, hogy nem hajolunk meg tiltakozásul, hogy az írót nem engedték át Magyarországra a saját bemutatójára, premierjére. És ezért álltunk farkas szemet nézve a közönséggel, a közönség is állt, mi is álltunk, sírt, mindenki sírt, mert mindenki tudta, hogy egy olyan kérdésről van itt szó, ami tabu, döntögető. Tehát innentől kezdve nem tehet úgy senki, hogy nem vesz tudomást a határon túli magyarságról, a határokon túli magyarságról, mert természetesen hát szimbolizált az összes többi határon túli magyart is. Maga a darab az módot adott erre, hiszen egy, ahogy Cseh Nagyi Baja fogalmazott egy kritikájában, ez az egész darab egy keserves sóhajtás, semmihez nem hasonlított. Sinkovics Imre meg is jegyezte ebben a Tiszatáj írásában, hogy erre nem volt iskola példája a Nemzeti Színháznak, mert Tamási Áront 40 évig nem játszottak abban a színházban akkor már. És ezért ez nekünk ez nehézség volt, ez a fajta játék, és ismeretlen. És egy gyönyörű ballada, ugye, ahol én egy négyes szerepet játszottam, önmagamat is eljátszottam 20 év múlva, a saját lányomat, és így aztán és a saját anyámat játékból. Egy csodálatos színpadi játék volt, és módot adott arra, hogy a székelységről szó essen, a várakozásukról, a csodavárásukról, de a mesétől mégis abban különbözött, hogy nem volt pozitív kicsengés, nem lett minden jó, ha vége jó, hiszen akkor még nem oldódott meg semmi 86-ban, még aztán 90-ben sem, és erre módot adott a színdarab. És akkor 20 perc után meghajoltunk, azt a virágdobálást, azt nem lehet elfelejteni, én aztán 200 előadáson keresztül ezt megértem. 200-szor játszottam a Nemzeti Színház színpadán, minden alkalommal ünnep volt, minden alkalommal elhalmoztak ajándékokkal, viselettel, babákkal, minden, ami a Hargitáról jött, az minden ajándék volt, egy kődarab is, vagy egy havasi gyopár. Tényleg, tehát elképesztő ajándékokat kaptam. Mind a 200 előadáson vártak minket a művészbejárónál. Gyerekek énekeltek gyertyával a kezükben, aláírtunk több száz műsorfüzetet. Hallatlan esték voltak ezek, felejthetetlen egyszerűen számomra is, de hát úgy tűnik, hogy másoknak is, mert nagyon sokan emlékeznek rá. Most is olyan hálás leveleket kapok az interneten is, a közösségi portálon. De volt olyan, hogy például Füreden egy szállodában nem engedtek fizetni, mert hogy azt mondta a szállodaigazgató, hogy ő ötször látta ezt az előadást, és hát őnek én ne fizessek, mert nagyon szerette, és hát öröm, hogy sokak figyelmét. Tehát a rendszerváltás előszeleként talán ez a színházi előadás, ez nagyon sokat jelentett akkoriban sokaknak.
Nagyon jó hallgatni téged, és tényleg megrázóak ezek az emlékek. Egy csodálatos pályát mondhatsz a magadénak, tele sikerekkel, egy sugárzó, gyönyörű színésznő vagy, de az életedben voltak azért mélypontok, tragédiák. Beszélhetünk egy kicsit erről?
Persze, hát a Jóisten így méri a dolgokat, és így vigyáz az emberre, úgy látszik, hogy kapja a jót is, a rosszat is, ettől aztán nem válik az ember elbizakodottá, és túlzóvá, igen, sokat is elvett tőlem, viszont kap az ember a szenvedéssel valami olyan pluszt is, amiről nem szeretnek az emberek beszélni, mert hát ki szeret szenvedni, ki mondja azt, hogy a szenvedés jó, senki nem olyan buta, de mégis azt mondom, hogy elképesztő mennyiségű titok sejlik föl az ember előtt. Nem minden, de nagyon sok minden a szenvedéssel, és valahol örökké válnak történetek, kapcsolatok, a szeretet, ami mindenen átível, az megmarad. Szóval azt nem veszíti el az ember például egy szeretett személy halálával, valahogy, mintha megerősödne. Azt érzem, hogy azt viszont nem lehet el. Tehát nem, az már nem változik meg. Tehát ennél fogva kap az ember egy olyan pluszt, ami hát ugye katolikusként azt mondja az ember, hogy az örök élet jelképe, vagy az örök élet bizonyossága ez, hogy olyasmit birtokolhat az ember, olyan tudást, ami ehhez közelebb visz, és bizonyító erejű. Az, hogy ezek a szeretetek, ezek a szerelmek nem múlnak el. Ezek most már az enyémek.
Nem mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt Bubik Istvánról és Elmeci Rolandról beszélünk.
Igen, aki hát barátként és szerelemként ők már mindig megmaradnak. Ha, lehet, hogyha ez nem történik meg, akkor egy-két év vagy évtized múltán ezek esetleg a semmibe foszlanak, így viszont megmaradtak.
A hitet hogyan segít a nehéz helyzetekben?
Mindenen át segít. Mindenen. A hit minden nekem. Nem is nagyon tudok róla beszélni, mert nem tudja az ember megfogalmazni az éltető közegét. Azt nagyon nehéz megfogalmazni. Be vagyok csatornázva, azt érzem, mert sok mindent nem teszek kétségessé, amit más esetleg úgy veszem észre, hogy kételkedik sok mindenben. Nekem meg adva van egy csomó bizonyosság. És erről nagyon nehéz beszélni, megélni sem könnyű, de mégis azt érzem, hogy egy biztos alapot teremt a számomra. Ettől vagyok életben, ettől mozgok, ettől működöm. Tényleg több, mint az oxigén, mert tovább tart, mint az életem.
A beszélgetést egyfajta évértékeléssel kezdtük. Most, hogy itt lassan lezárjuk a mai alkalmat, szerinted mik azok az értékek, mik azok a dolgok az életben, amik a legjobban meg tudnak minket tartani minden körülmények között?
Az, hogy emberek maradjunk, hogy emberként egymás ellen ne forduljunk, hanem azért vagyunk, vagy azért létezhetünk, hogy segíthetünk egymásnak, hogy szeretettel forduljunk egymás felé, ne pedig gyűlölködéssel, meg háborúzással, hogy azok az emberi értékek, amiket kaptunk, azokkal jól tudjunk élni, és ne visszaélni, hogy érezzük úgy, hogy azt a szabadságot, amit mi kaptunk, nem pedig vele jár az emberrel, hanem a Jóistentől kaptuk ezt a szabadságot, hogy tényleg ezzel ne visszaéljünk, hanem éljünk maximálisan. Nem vagyok én szent, tehát nem szeretnék most olyan színben feltűnni, aki nem hibázik, vagy akinek nincsenek bűnei. Én ugyanolyan csúnya dolgokkal is meg vagyok áldva, mint bárki más, de törekedni mindig lehet a jóra. Tehát az talán különbözteti meg a hívő embert a nem hívőtől, hogy ez a törekvés, ez nem szűnik meg belőle. És van még egy nagyon fontos dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy a megbocsátás képessége, az nagyon sok mindenkiből hiányzik, és például én ezt az öreghölgy látogatása kapcsán tapasztaltam meg, hogy mit okoz egy emberben a megbocsátani képtelenség, mert a Klára pont ilyen. Itt válik ő is áldozattá, nem csak az, aki tönkretette őt, hanem ő saját maga is ettől válik áldozattá. És hogyha ez a képesség nincs meg valakiben, törekedni mindig lehet erre is, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk.
Kedves hallgatóink, mai idei utolsó podcast adásunk vendége Kubik Anna színművésznő volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm, hogy valaki ezt végighallgatja.
És boldog új évet neked.
Köszönöm, és a hallgatóknak is kívánjuk.
És a hallgatóknak is nagyon-nagyon boldog új esztendőt kívánunk. Búcsúzik a műsorvezető Gyarmati Orsolya.